Elérkeztünk megint egy olyan foglalkozáshoz, területhez, ami egyébként nem baj, ha minden napjainkban ott van, különösen, ha van kertünk, de mi a Szabival ehhez nem nagyon értünk, biokertészet.
Hát lehet, hogy te nem értesz hozzá.
Ja, akkor elnézést kívánok ez ügyben, de szerencsére van valaki, aki tényleg nagyon érti, és érkezik ide hozzánk Érdre majd. Egyébként, hogy pontos legyek, március 12-én, azaz jövő hét kedden este 6 órától tartó előadás, könyvbemutatóval egybekötve. A könyv címe az, ami most a témánk is, Őri Barnabás a beszélgető partnerünk, 3 órás kert. Szia!
Szia!
Sziasztok!
Jó reggelt kívánunk! A 3 órás kertből annyit megfejtettem már, hogy itt nem arról van szó, hogy napi 3 órát igényel a fenntartása, karbantartása, az odafigyelés rá, hanem ez heti 3 óra, ez tényleg ilyen egyszerű?
Hát nyilván azért ez hosszú út vezet idáig, de ezt el lehet érni. Nyilván egy jól megtervezett, meg jól kialakított kert szükséges ehhez, meg némi rutin is, de egyébként abszolút életszerű ez a dolog.
Jó, induljunk ki onnan akkor, hogy mi a jól kialakított kertet. Mik azok az alapkondíciók, ami nélkül egyébként nem érdemes jó kert építésbe fogni, hogy meglegyen a kis házigazdálkodásunk, vagy gazdaságunk?
Hát ugye ebben a biokertészkedési rendszerben, amit én bemutatok, az elsődleges alapanyag, amit felhasználunk, az a kerti komposzt, a jó minőségű kerti komposzt. Igazából ezt használjuk termesztőközegnek is, meg ezzel takarjuk le az eredeti kerti talajunkat, ebből alakítjuk ki azokat az ágyásokat, amiben később termelni fogunk, és hát ugye ennek a használata, magának a komposztnak a használata már nagyban megkönnyíti a dolgunkat, ez nyilván egy kis kezdeti befektetés, akár egyébként ugye magunknak is komposztálhatunk, erről is írok a könyvben, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, és ez talán az elsődleges és legfontosabb. Nyilván aztán még sok más elemből is adódik a maga az egész kertészkedés, ami még mondjuk nagyon fontos lehet, ha tényleg időt szeretnénk spórolni, az mondjuk egy jól kialakított öntözőrendszer. Nyilván ez mondjuk szükséges ahhoz, hogy tényleg hatékonyan működjünk a kertben.
Ahogy ezt most így elmondod, ahhoz képest, amit én gondolok, meg szerintem az elején is gondoltak a kertről, hát ez ilyen úri huncutságnak tűnik. Tehát hogy olyan, mint amikor a modern embert megpróbáljuk valamilyen dologra megtanítani, amihez semmi köze nincsen. Tehát az öntözőrendszer, meg a komposztálás, meg ezek nyilván mondjuk a komposztálás az egy kertnek a velejárója lehet, de hogy kicsit olyan, mint hogyha a városi embernek akarnád elmagyarázni azt a dolgot, amihez egyébként semmi köze. Nem baj, hát, csak ezt vettem észre.
Nyilván nagyjából ez is történik.
Tehát... Jó, hát örülök. Örülök, igen, hogy beletapintottam. Igen,
igen, a fő célközönség egyébként, meg hát ugye az eladásokból is látjuk, a legnagyobb rétegben egyébként a városi ember veszi meg, akinek mondjuk már van kertje, és szeretne kertészkedni, és szeretne önellátó lenni, akár csak nyilván részben is, kisebb részben, nem nagyon tudja, hogy kezdjen ezt hozzá, vagy hogy lehet ezt jól csinálni. Talán mondhatjuk, hogy egyébként ők az elsődleges célközönség. Aha.
Hát akkor ezt rögtön megértettem akkor, amit mondasz, és magamra is vettem, mert hát én is városi gyerek vagyok. Ettől függetlenül én úgy tekintek mindig a kertészetre, hogy, vagy a kert gondozásra, hogy az alapok azok nem olyan bonyolult dolgok, az apró finomságok azok, amik eldöntik azt, hogy neked mennyi uborkád lesz, meg hogy mennyi paradicsomod lesz, és annak milyen lesz az íze. Nem tudom, jó úton járok ezzel a gondolatmenettel?
Hát nyilván ezt is hozzá szoktam tenni egyébként, hogy mint minden más szakmához valószínűleg ehhez is kell egyfajta érzék, meg affinitás. Tehát, hogy ez meg nyilván vagy meg van az emberben, vagy nincs, tehát ez az, ami talán nehezebben tanulható. Hát minden, ami tanítható vagy átadható, azt én igyekszem megosztani, de nyilván van egy ilyen faktor is, amire te is utaltál, hogy aztán tényleg a végén azok a finomabb dolgok, hogyan bánunk a növényekkel, mennyire veszük észre az ő igényeiket, ilyen apróságok, ezekhez kell, nem tudom, egyfajta érzék vagy affinitás ahhoz, hogy tényleg szeressük a kertet, a növényeket, meg legyen egy érzékünk is ehhez.
Ha biokertészetről beszélünk, akkor az egyértelmű, hogy vegyszermentes kezelési módok és karbantartás. A karbantartás egyébként nem tudom, mennyire helytálló kifejezés egy kertnél, de mondjuk gondos odafigyelés. Na, talán ez így helytállóbb. de hogy vegyszermentes, viszont valamiért annak idején ez ki lett találva, a permetezés, valamitől óvjuk, védjük. Ez jelen esetben, ha biokertészetről beszélünk, hogy van áthidalva, mi a megoldása? Csak kizárólag természetes úton hogyan tudom a védelmet biztosítani a növényeim számára?
Hát igen, ugye ez érdekes, mert 150 évvel ezelőtt nem létezett biokertészkedés. Akkor még csak biokertészkedés létezett. Aztán nyilván a 20. században megjelentek a különböző műszergyek is, meg növényvédőszerek, amivel ugye sokkal hatékonyabbá vált az ipari mezőgazdaság. Viszont nyilván ennek megvannak a hátulütői is, és mondjuk egy kiskertben szerintem, hogyha az ember saját magának termel, akkor mondjuk egy kis termés hozamról le tud mondani azért cserébe, hogy tényleg teljesen tiszta legyen az a zöldség, amit megtermel magának. Hát ugye maga ez a bioiparág is, most már tulajdonképpen így nevezhetjük, ugye nagyon kinőtte magát, tehát rengeteg különböző olyan biológiai szert meg tudunk vásárolni, ami egyes kártevők ellen hatékony, és egyébként meg teljesen ártalmatlan. Ugye ezeknek a nagy része valamilyen különböző hasznos élőlényt tartalmaz, tehát ezek tényleg nem vegyszerek, ez lehet mondjuk akár nem tudom, egy fonálféreg, egy gomba, vagy bármi olyan hasznos élő szervezet, ami egy számunkra, illetve a növényünk számára ugye káros dolgot távol tart a növényektől, de itt is a legfontosabb, ugye egy biokertészkedésben azt gondolom, ugye itt is a komposztra vissza tudok utalni, az maga a talaj, és az, hogy hogyan bánunk a talajjal. Ugye megint az ipari mezőgazdaságban a műtrágyával pótolják a tápanyagokat a növények számára, viszont ez tehát a tápanyagokat megadja, a műtrágya viszont nagyon nagy mértékben rombolja a talaj életet, és ugye az intenzív talajművelés az meg a talajnak a szerkezetét rombolja, tehát mi sem nem műveljük a talajt olyan értelemben, hogy nem ássuk föl, nincsen rotáláshoz hasonló dolgok, és a komposzttal pedig egy nagyon jó minőségű élő táptalajt hozunk létre, és hát tulajdonképpen a növényeknek az immunrendszere az ebből fog kiindulni, úgyhogy ezzel már nagyon erősen meg tudjuk alapozni azt, hogy tényleg egy fenntartható és jól működő kertünk legyen.
Na és akkor itt be is jön egy lényeges kérdés a részemről, ugye nagyon sokan nem rendelkeznek kerttel, viszont arra sem feltétlenül veszik a fáradtságot, hogy mondjuk őstermelőkhöz menjenek, vagy biokertészetből származó zöldséget, gyümölcsöt vásároljanak, vagy tényleg csak a piacon nézzenek körül, hanem a hiperek polcain megtalálható, nem bio, mert az még mindig kevés, van már, ugye jelen van, de hogy általában a nem biót szépen lekapkodják, abból visznek haza, abból esznek, főznek, és a többi. Hogy te, a te területedről azt gondolnám, hogy esetleg szolgálsz ilyen adattal, van-e kimutatható adat? Hát nem tudom, hogy ez, igen, szerintem adatról beszélünk, hogy élettani hatásbeli különbség van-e abban, hogy én polcról leemeltet veszek a hiperből, vagy a biót a kertből?
Hát ugye nekem saját nincsen, ugye ez elég komoly körülmények kellenek ahhoz, hogy ezt kutassák. Hát én elég sok kutatást meg cikket megnézegettem ilyen témában, utána is lehet járni. Az egyik ilyen érdekes, most forrásra nem tudok hivatkozni, de volt egy ilyen érdekes, hát nevezhetjük kísérletnek is akár. Meg nem mondom, de valamelyik észak-európai országban, talán Svédországban volt, hogy egy családot kvázi egy kísérlet keretében átállítottak több hónapra, úgyhogy 100%-ban csak és kizárólag bioélelmiszert fogyasztottak, ugye addig meg teljesen hagyományos konvencionális élelmiszereket fogyasztották, és folyamatosan monitorozták a különböző értékeiket. És hát nyilván tehát ugye nagyon sok vegyszernek, amit használnak, ugye van egy határértéke, tehát az nem nulla, hanem bizonyos határértékig rendben van, ami kimutatható a zöldséggyümölcsben, bizonyos határérték felett meg nincs rendben. Tehát nyilván, ami a határértéken belül van, de kimutatható, azt bevisszük a szervezetünkbe, és ebből a pár hónapos kísérletből kiderült az, hogy tényleg ezek a kimutatható szermaradványok, ezek tulajdonképpen eltűntek ennek a családnak a szervezetéből, tehát azért tényleg ez nem egy legenda, hanem hogyha nincsenek ott ezek a szermaradványok a különböző élelmiszerekben, amit fogyasztunk, akkor az a szervezetünkben sem lesz ott. Nyilván aztán ez meg hosszabb távú kutatásoknak a kérdése már, erről is egyébként tehát nyilván meg lehet találni rengeteg dolgot most már az interneten. Nagyon nehéz szerintem teljesen egyértelműen összerakni, mert ugye az emberi szervezet is, meg a környezetünk nagyon-nagyon sok hatás ér minket, tehát most nyilván szerintem ezek összeadódnak. Nyilvánvalóan az, hogy mit fogyasztunk, milyen minőségben, az nagyon nagyban meghatározza az egészségünket, hát sok más faktor mellett is nyilvánvalóan.
hogyha bióról gondolkodom, meg arról, amit az előbb mondtam, hogy hiperekben is most már szerencsére megtalálható, nekem nem szimpatikus egy dolog, és kíváncsi vagyok itt a véleményedre, hogy árulják a biozöldséget, gyümölcsöt műanyag zacskóban.
Hát nyilván ez nem a legszerencsésebb, meg azt gondolod, hogy azt fogod mondani, mert a kettő közül nem tudom melyik a rosszabb, hogy ugye egyrészt nagyon sok import van ezek között, a termékek között is.
Igen, és, tehát még csak hát nem is az, hogy legalább hazai lenne, igen.
Hát igen, mondjuk itt ugye sajnos fölmerül az, hogy a hazai ágazat az le van maradva az én tudomásom szerint, tehát hogy még elférne több biotermelő is, mert ugye most már tényleg én is látom, hogy akár a hipermarketek polcain egyre több biotermék van, viszont sajnos a nagy része ezeknek egyébként import. És hát igen, hát a csomagolás az meg egy másik kritikus kérdés.
De hogy mit hittél, hogy mit fogok mondani ez ügyben? Hogy nem a csomagolás, hanem mi az, ami másik kritikus ebben?
Hát az, hogy import. Hogy
ja, hogy ez, a maga ez.
Kamionokkal feszítették végig, igen.
Tehát, hogy nyilván az egy érdekes kérdés, hogy tök jó, hogy biozöldséget teszünk, de mondjuk fél kontinenseket átutaztatjuk, az már nem biztos, hogy annyira fenntartható.
Ez a bio dolog, ez sokszor felmerült életem során. Egyszer egy napszámban dolgoztam egy vagy két idényt lent Velencén az egyik nagygazdánál, és akkor szóba került ez a bio huncutság, és azt mondta, hogy azért ő azt mondta, hogy hát azért megnézne egy bio kizárólag bio módon termelőt, aki valóban ebből él és ebből tartja a családját, hogy mondjuk az első, második, harmadik, negyedik olyan alkalommal, amikor a teljes terményt kipusztítja valami, akkor mennyire akar még továbbra is biózni? Hogy mennyire lehet ezt azért úgy megoldani, ezt a biózást? Mekkora méretben lehet gondolkodni, hogyha biokertészetről beszélünk, vagy biotermesztésről?
Nincs ennek korlátja, azért mondom, hogy ez már egy nagyon profi szintre emelkedett termelési technológia. Nyilvánvalóan jobban ki van szolgáltatva bizonyos dolgoknak, akár ez lehet kártevő is, de tényleg, tehát ugye a Nébik az, aki minden évben frissített listát rak fel arról, hogy ökológiai gazdálkodásban milyen termésnövelő anyagok és növényvédőszerek alkalmazhatóak, és hogyha valaki megnézi a Nébiknek az oldalát, be lehet írni, hogy ökológiai gazdálkodásban alkalmazható szerek, tehát nagyon-nagyon hosszú a lista, tehát tényleg a biogazdálkodás nem arról szól, hogy ugye semmit nem lehet csinálni, hanem arról, hogy olyan szereket lehet használni, és ugye megadott módon, megadott kultúrákra, ahogy azt megadja például ugye Magyarországon a Nébik, hogy ezt hogyan lehet használni. Tehát bőven megvannak a védekezési módok, a tápanyag utánpótlásnak a módszerei, ugye szerves anyagokkal pótoljuk a tápanyagot, nem pedig műtrágyákkal, tehát azért ez egy abszolút működő iparág, nevezhetjük ugye így is a mezőgazdaságon belül. Mondjuk a kisebb léptékű zöldségtermesztők, mint amilyenek egyébként mi is vagyunk, akár ugye árutermelők, tehát nem önellátó, hanem aki mondjuk árutermel, tehát aki mondjuk egy kisebb léptékben biokertészkedik, az mindig ugye egy nagyobb diverzitással dolgozik, tehát ez is hozzátartozik, hogy mondjuk egy nagy banira termelő zöldségtermesztőnél van 2-3 zöldség, tehát nem tudom, csinál tavasszal egy kultúrát, aztán csinál egy nyári kultúrát, aztán ősszel egy még egy kultúrát, lehet, hogy ugyanazt, mint tavasszal, és ugye ezeket nagyon nagy tételben elviszi a nagybani piacra, de mondjuk egy biogazdálkodó, biokertész meg csinál 20-30-40 különböző zöldséget, tehát lehet, hogy jobban ki van szolgáltatva a kártevőknek, viszont mivel sokkal nagyobb a diverzitás, ezért, hogyha valami nem sikerül, akkor mindig van ugye rengeteg más termék, tehát ilyen szempontból is egy kicsit emberibb, meg fenntarthatóbb ez a modell. Hát nyilván ugye ezért is drágábbak ezek a termékek, mert mondjuk nem mindig lehet ugyanakkor a terméshozamokat elérni, mint egy konvencionális gazdálkodásban.
Tehát akkor úgy kell elképzelni a Nébik részéről, vagy hát az egész rendszer részéről, mint mondjuk a dopingnál, hogy mindig vannak ilyen listák, ahol fenn vannak azok a szerek, amiket lehet használni, meg azok, amiket nem lehet használni. Tehát mondjuk biogazdálkodásban novicsokot nem használunk, hanem muszáj.
Abszolút, igen, van egy ilyen lista.
Igen, ez tök jó. Hát akkor így érthető.
Igen.
Olvasható rólad, hogy Magyarország első számú biokertészének számítasz. Hol állunk mi ebben mondjuk így nyugat-európai viszonylatban?
Hát ezt most nehéz megítélni, meg ugye itt ez a szlogen, ez inkább annak szól, hogy...
A marketingnek? Hogy,
hát nevezhetjük marketingnek. Jó, és ugye elsősorban a könyv sikerének, tehát mondjuk ebben a témában mondjuk a 3 órás kert című könyv fogyott el most az elmúlt években a legnagyobb példányszámban, tehát ugye ez ennek szól. az, hogy most nyugat-európai szinten hogy állunk, hogy ezt megint ketté lehet venni, hogy vannak az önellátó, meg hobbi kertészek, akik otthon kertészkednek, meg ugye van a nagyobb léptékű termelés, hát nyilván mindkettőben sajnos le vagyunk még maradva, viszont hát pont akár a könyvnek a sikere is azt bizonyítja, hogy azért ez az otthoni kertészkedés, ez szerintem nagyon, nagyon sokakat érdekel, sokan bele is vágnak, és szívesen csinálják, nyilván ez egy hobbi lesz, tehát most a legtöbb embernek szerintem nem az a célja, hogy teljesen önellátó legyen, vagy bármi hasonló, hanem az tényleg, hogy akár csak egy pár négyzetméteren is minél több egészséges vízzöldséget megtermelje magának. Sokszor nem is az a fő szempont, hogy most bio vagy nem bio, hanem az egyáltalán van íze, ugye annak, amit megtermel.
Ez nagyon lényeges, igen.
Hát igen, ugye mindenki a paradicsomot mondja, mindenkinek a nagy kedvence, ugye amit most bemegyünk a nagy áruházakba, és megveszünk paradicsomot, az 99,9%-ban nem látott talajt soha. Tehát az ugye már talaj nélkül.
Hát de szörnyű egyébként, bocsáss meg, muszáj ide tűznöm, össze pont tegnap voltunk az egyik hipermarketben, és már ki volt éve a málna, és mondtam, hogy ez a totál abszurdum. Tehát így ne szórakozzunk már.
Hát, igen,
és a paradicsommal is így vagyok. Hát, hogy aminek nincs idénye, azzal ne nagyon foglalkozzunk.
Hát igen, de nyilván ugye van egy fogyasztói igény, ugye ezzel a globális piaccal minden elérhető azonnal, van egy fogyasztó igény, és nyilván a hipermarket az meg kiszolgálja ezeket az igényeket. De igen, tehát a kertészkedés a sok szempontból szerintem előre viszi az embert, akár tudatosságban is. Tehát én is mióta kertészkedem, teljesen szezonálisan étkezünk, nem is kívánom a paradicsomot, tehát igazából friss paradicsomot, akkor ezt amikor terem a kertben, szezonon kívül pedig maximum azt a paradicsomot használjuk fel, amit mi tartósítottunk. Tehát csomó pozitív hatása van ennek a dolognak.
Te nem tanultad akkor ezek szerint a kertészkedést, úgy értem, hogy egyetemre nem jártál ez ügyben.
Hát agrármérnök végzettségem van.
Hát akkor de. Hát de.
Közel van a szakmához, de ugye az nem kertészmérnök, mezőgazdaságnak tekinthető.
Hát ugye többet szagoltál földet, mint én autószerelőként, úgyhogy valószínű, hogy azért közelebb vagy ehhez a dologhoz. Láttam, hogy van egy közös ismerősünk, a McManamy Mark, aki szintén ugye belefogott ebbe a kertészkedésbe lassan már 20 éve, és egész szépen mutatja magát a médiában. Érvényesek, nem, most nem akarom, hogy bánsdom McManamy Markot, csak hogy érvényesek ezek a, hát csúnya szóval érve vanabbi kertészek, akik mondjuk tapasztalati úton férnek hozzá, vagy építik fel a tudásukat? Tehát ott is lehet azért találni olyan dolgokat, amiket érdemes megfogadni, vagy mindenképpen érdemes azért elmenni egy iskolába ahhoz, hogy tényleg tuti dolgokat tudjunk továbbítani a nagy közönségnek?
Hát, ha most tehát az oktatási rendszert veszük itt iskolának, akkor azt szerintem, tehát ha kifejezetten gazdálkodni szeretne az ember, akkor én mindenkit eltanácsolnék az ilyen jellegű oktatástól. Tehát nekem is van egy papírom erről, hogy agrármérnök vagyok, de minden, amiről beszélek, és amit bemutatok, annak semmi köze nincs ahhoz, ami az egyetemen elhangzott sajnos. Tehát a mezőgazdasági oktatás, és ráadásul ugye Gödöllőre jártam, ami a legjobb agráregyetem Magyarországon, de hát az egyetemi oktatásnak a mezőgazdaságon belül, tehát kihangsúlyozom, hogy mezőgazdaságon belül a színvonala szerintem azért nem annyira magas, legalábbis amikor én végeztem, akkor én nem mondanám, hogy nagyon magas volt. Én inkább azt mondom, hogy nem túl progresszív, tehát hogy nem feltétlenül ugye a leg...
up-to-date-ebb. Igen.
Igen, nem a legkorszerűbb technológiákat vagy megközelítéseket mutatják be. Sokszor én azt éreztem, hogy nem tudom, több évtizeddel korábbi technológiákat tanulunk, és most már nem feltétlenül ott tart a világ. Szerintem ez kertészeti szinten is igaz. Nyilván vannak most már azért pozitív példák is, tehát például ugye van olyan mesterképzés is, ami kifejezetten biogazdálkodás mesterképzés, tehát ugye már ilyeneket is lehet találni, ami mondjuk sokkal specifikusabban bemutatja ezt, de azt gondolom, hogy ez annyira egy gyakorlati szakma, tehát ha valaki tényleg ezzel akar foglalkozni, akkor az, hogy elmegy egy vagy két szezonra egy jól működő gazdaságba, és ott eltölt egy vagy két szezont, az ezerszer többet fér, mint bármilyen iskola.
Én tök jól tudok szilvát szedni, meg meggyet rázni.
Hasznos.
A megyrázás az egy világszám. Az annyira jó dolog az a megyrázógép. Biztos van annál jobb dolog, de nagyon tetszett. Rátérhetünk, hogy lesz ebből 3 órás kert?
Igen, csak előtte még, talán egyébként csatolható, sőt, szorosan összefügg most, hogy belegondolok. Az, hogy neked van egy saját 100 négyzetméteres tankkerted, ami mi a házad mögött van, vagy külön valahol még egy földterületed, és akkor azon ténylegesen, ha én oda megyek diákként, akkor ott gyakorlati útmutatásokat kapok tőled.
Hát szoktunk, igen, tehát májustól így októberig a főszezonban szoktunk tartani ilyen egynapos, félnapos kis képzéseket is, ahol bemutatom ezt az egész technológiát. Igazából ez ugyanaz, ami le van írva a könyvbe. Tehát maga ez a 100 négyzetméter, ez maga egyébként a 3 órás kert, tehát hogy ez maga az a mintakert, amin keresztül...
Akkor jól éreztem, hogy szorosan összefügg, jó van?
Persze, tehát ez maga ez a kert, tehát ugye minden, amit én így bemutatok, vagy tanítok, vagy elmondok, vagy stb., azt igyekszem a saját tapasztalatommal alátámasztani, tehát hogy magát a könyvet is úgy írtam meg, hogy kiszakítottam 100 négyzetmétert a területünkből, ahol itt élünk, és megcsináltam ezt a kicsike mintakertet, és akkor ezen keresztül, mintha én is most egy kis hobbi kertész lennék, és 100 négyzetméteren kertészkednék, ezen keresztül mutattam be, hogy hogyan is néz ki ez a dolog, úgyhogy ez a kert ez meg létezik nyilván a mai napig is, mondom, hogy májustól októberig szoktunk is tartani is kis képzéseket, ahol
ez nagyon klassz.
Hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, igen.
Na igen, és akkor, hogyha a 3 órás kertről beszélünk, ugye itt heti 3 óra, ami érvényes ebben, bár a te állításod szerint, és hát ezt a gyakorlatba át is ültetted, tehát, hogy valóban így is van. Na de, hogyha mondjuk ténylegesen minden a rendelkezésünk rá, jó a talaj, megfelelő tápanyagot viszek be neki, megfelelően kezelem, odafigyeléssel vagyok, akkor mi az a heti 3 óra, vagy és ebben a heti 3 órában mi az, amire igazán oda kell figyelni ahhoz, hogy ez tényleg ne legyen több idő, és ne vegyen el több időt az én életemből?
Hát az első és nagyon fontos, amit mindig is szoktam emelni, hogy nem állunk a stopperen a kertben, és mérjük az időt. Tehát, hogy nyilván...
Ja, én a 181. percben már ott se vagyok.
Igen, nem, mert nyilván nem erről szól a dolog, és ezt ki szoktam emelni, meg egyébként a könyvben is írok azért erről. Tehát nyilván kell egy jó cím például egy könyvnek, meg kell valami olyan dolog, ami megfogja az embernek a figyelmét. De egyébként szerintem a legfontosabb, hogy szeretünk a kertben lenni. Tehát inkább ez a 3 órás kert ez arra vonatkozik, nem arra, hogy szigorúan csak ennyi időt töltsünk el, hanem sokkal inkább azt igyekszem bemutatni, hogy amit ott ültünk időt, bármennyi is legyen az, az legyen hatékony, annak legyen eredménye. Tehát sokkal inkább ugye ezt szeretném bemutatni. Egyébként, ha meg lebontanánk, ugye nagyon különbözőek az évszakok is, tehát egyébként mindig a tavasz a legmelósabb, hogy így mondjam. Tehát ugye ilyenkor a magvetések, a palántázások, ezek elég sok időt el tudnak vinni, és egyébként utána a nyárnak közepétől, onnantól már egyébként nagyon-nagyon lecsökken a munka, tehát igazából nyár közepétől, mikor teljesen be van ültetve a kert, és tényleg minden jól karban van tartva, és odafigyelünk a kis növényeinkre, akkor egyébként ez nekem, amikor ezt még ugye írtam a könyvet, akkor konkrétan tényleg mértem, hogy hiteles legyen, hogy mennyi időt töltök ott, és ne mondjak nagy dolgokat. Tehát a nyári szezonban, amikor már tényleg minden rendben van a kertben, és szinte csak szüretelünk, akkor egyébként ez 1-1.5 óra, hogy ott minden csak megnézegetünk, rendbe teszünk, nem tudom, valami kis növényápolási munkát csinálunk, nagy részben meg egyébként szüreteljük a zöldségeket. Úgyhogy hát nyilván, ahogy mondtam, ez több mindentől is függ, de a legfontosabb talán az, hogy ezek a komposztmulcsos ágyások ugye azért magát a talajmunkát is nullára tudják csökkenteni, illetve a gyomlálást is azért nem mondom, hogy nullára, de azért jelentősen le tudják csökkenteni, tehát mondjuk egy 20-30 perc maximum hetente, amit mondjuk a gyomlálással kell töltenünk, hogyha már jól kialakultak ezek az ágyások, ugye, hogyha megvan az öntözőrendszer, akkor megint nincs ezzel problémánk. Úgyhogy, ha így minden elem összeáll, akkor egyébként tényleg ez a heti 2-3 óra ez abszolút tartható akár a kertben. De nyilván a kertnek vannak egyéb részei is, tehát aki szereti a kertet, az több időt fog eltölteni szerintem ott.
Jó, de a leggyilkosabb ellenfelünk az a gaz. Milyen módon védekezel ez ügyben?
Hát itt is több stratégia van. Tehát maga ez a komposztmulcs, hogyha mondjuk bevásárolunk egy nagyobb adag komposztot, és 10-15 centi vastagon leterítjük, és ebből csináljuk meg az ágyásokat, az már ugye nagyon nagy mértékben el tudja nyomni a gyomokat. Ugye mielőtt belevágunk a kertbe, nyilván jó, hogyha valamilyen szinten, tehát ha már művelt a kertünk, akkor rendben vagyunk, ha mondjuk egy gyomos vagy gyepes felület van, akkor ugye szoktuk kartonpapírt használni, mint egy vastag kartonpapírtakarás, és arra megy rá a komposzt, vagy akár azt is lehet, hogyha több időt vagy több időnk van addig, míg kialakítanánk a kertet, hogy UV-stabil fekete fóliával letakarjuk azt a területet, ahol szeretnénk majd kertészkedni. Tehát ennek kell 3-4-5 hónap legalább, és tulajdonképpen ugye alatta kipusztul az összes gyom, kitakarjuk ezt a felületet, és már is van egy gyommentes területünk, ahol el tudunk kezdeni kertészkedni. és ugye onnantól már csak fönn kell tartanunk ezt az állapotot. Ami még nagyon sokat segít például az, hogy nagyon-nagyon sűrűn ültetem a növényeket, tehát sokkal sűrűbben, mint egy hagyományos háztáji kertben. Tehát nálam a sorok azok minden esetben, tehát ott a növényeket, ha megnézzük akár a könyvben is, akkor a sorok azok teljesen összeérnek és egybe folynak. Ugye ezáltal is kevesebb helyük van a gyomoknak fejlődni. És még ami egy jó trükk lehet, nyilván ehhez is kell már egy kis tapasztalat, hogyha minél több mindent palántázunk, mert nyilván amit palántaként ültetek ki, mondjuk már egy 4-6 hetes erősebb növény, annak ugye sokkal könnyebb dolga lesz, és sokkal kevésbé fog bármilyen versenyt jelentni, akár egy gyom, vagy hogyha egy kártevő is megjelenik, akkor kevesebb problémát fog okozni.
És azért lehet majd veled beszélgetni ezen az előadáson, vagy csak bemutatod a könyvet, azt elrohansz?
Hát ez egy másfél órás előadás, és kérdésekre is nyilván válaszolok minden esetben, úgyhogy hagyunk időt a kérdésekre is.
Nagyon betaláltál egyébként, mert hogy 685 ember reagált, vagy hát válaszolt valamilyen formában arra, hogy ott lesz, vagy érdeklődik az esemény iránt.
Az elég jó szám,
elég combos szám, úgyhogy itt a kertváros...
Annyian nem lesz meg ott, ugye regisztrációhoz sötött az esemény.
Igen, 400 férőhelyes a nézőtér, így ezzel kell számolni majd.
Hát elvileg a kis teremben vagyunk, én úgy tudom, és ott csak egy ilyen 100 fő fér be.
Ja, én azt hittem, hogy akkor elnézést kérek ez ügyben.
Igen, úgyhogy azért mondom, hogy egyébként regisztrációhoz kötött, és már nem is nagyon vannak szabad helyek, úgyhogy nagyjából közel telt házas, ugye ebben a kisebb, hát nem tudom pontosan, ti jobban ismeritek a helyszínt, de ugye elvileg ott van egy kisebb terem, ami nagyjából
van.
Ilyen szám.
Így van, igen.
Az
igen, bennem valamiért az volt, hogy a nagy színházteremben, de nem, ez is csodálatos egyébként, és azt én most innen garantálom neked, hogy a Steltház lesz, tehát a maradék jegyek is el fognak kelni. Meg mi majd előtte is találkozunk ott külön, aztán meg majd 6-kor kezdődik ez az előadás, jövő hét kedden, március 12-én. Hát köszönjük szépen, hogy fogadtad a hívásunkat, és tényleg kívánom neked a Teltházat azon a napon.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, szia, szép napot.
Szia, szia. Na hát kérem szépen, Őri Barnabással beszélgettünk, biokertész, a 3 órás kert című könyv, ami egy bestseller könyv lett, úgy egyéb iránt, tehát hogyha elmennek mondjuk könyvesboltba, akkor biztos, hogy ott van a top listákon.